A Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt az emlésport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast, és hihetetlen kimondani, igen, versenyhét van. Hát erre kiböjtöltük, azt kell mondjam, ebben az áprilisban, úgyhogy beszélünk majd a soron következő Miami nagydíjról is. De előtte kibeszéljük a szabályváltozásokat Weber Gáborral, illetve Újvári Mátéval. Sziasztok, köszöntelek titeket.
Sziasztok.
Múlt heti adásban Zsoldos Barna és Kis Norbi volt a vendég, és adás előtt beszéltük, hogy most mennyire menjünk bele, hogy miket változtathat az FIA-be, a szünetbe. És ugye akkor volt, ugye azt beszéltük, hogy hát úgy pont hétfőn fogják ezeket megbeszélni, illetve nyilvánosságra hozni valószínűsíthetően, hogy miket változtattak.
Adás után hozták.
És ez így is történt. Tehát kiment az adás, és utána jöttek is az infok, úgyhogy végül egyébként ugye abban is maradtunk adásot, hogy ebben most nem megyünk bele, mert hülyén nézhetünk ki, úgyhogy most ebben az adásban fogjuk ezt megbeszélni. És Gábor, elsősorban, vagy első körben hozzád fordulok, mert itt azért több olyan is van, amit te már hetekkel, vagy hát a szezon rajtja után is mondtad, hogy ez, mi kell lehetne javítani a versenyzésen, vagy akár az időmérőn, és ezekből többe is jött.
De nem abban a formában, hogy én ezt gondoltam volna, vagy amire szükség lenne inkább.
Na ez az, hogy akkor te mit gondolsz ezekről ilyen tekintetben, hogy ugye neked is megvan az elképzelésed ezekről, és ahhoz képest a valóság az mi az, amit valóban az FIA bevezetett?
Nagyon óvatosan nyújt hozzá az FIA, és nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy ez konszenzus kell, az összes csapatnak bele kell egyezni. Tehát évközben szabályt ugye csak biztonsági okokra hivatkozva lehet változtatni, mert ez egy elég jó kis gumiszabály, mert az FIA azért elég sok mindenre rá tudná jogászkodni, hogy ez biztonsági intézkedés, de itt most azért nem, itt puhán álltak a dologhoz, abból a szempontból, hogy tényleg szeretek van egy konszenzus, nem akarták szerintem, hogy főleg a Mercedes, aki egyértelmű előnyben van, úgy érezze, hogy akkor most levágják a szarvaikat, és akkor valahogy hátrakötött kézzel kell, vagy a többiek ellen menni. Tehát, hogy valószínűleg ez volt a legenyhébb olyan változtatás csomag, amit most belengedtek, és amit meghúztak Miami előtt, ami nem igazán sérti senki érdekét, de mégis egy lépés a jó irányba, de mondjuk egy 15-20%-os lépés. Tehát abban, amit én megtettem volna, és amire úgy gondolom, hogy ez a szabályrendszer egyébként jól működne, és jól működhetne, mert egyébként ennek a szabályrendszernek rengeteg jó oldala van, ennek egy jó részét látjuk is. Itt az energiamenedzsmentet kell más irányba elvinni, illetve egy élhetőbb irányba elvinni, és ugye amit fődöntések, ugye 7 megazsúra csökkentették az eddigi, hát korábban 9 megazsúlos, induljunk az időmérőről, mert a versenyen ez máshogy szólt, az időmérőn 9 megazsút lehetett használni egy körre összenergiából, ugye ezt csökkentették 8-ra az utolsó futamon, a szünet előtt utolsó futamon Japánban, ezt most visszatették 7 megazsúra. Viszont nem igazán nyúltak a felhasználható teljesítményhez, illetve hát kiadtak egy ilyen lesz semmi fog meg jó szabályt, hogy hát az egyenesekben továbbra is 350 kW-ton lehetett közel 500 lóerő használni az elektromotor, de az egyéb nem jelentős gyorsítással bíró részeken csak 250 kW-ot, de ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogy oszlik majd egy például Miami-ban, meg az azt követő pályákon, és egyébként a super clippinget, az úgynevezett super töltést meg felhúzták 250-350 kW-ra. Emellett is vannak szabályok, felvezetőkör, meg egyebek, de a lényeges dolgok ezek. Most ez azért csak masszírozgatása a történetnek, mert azzal, hogy csökkented a felhasználható energiamennyiséget, azzal ugyan kevesebb ideig károsztatod arra a pilótákat, hogy visszatöltsenek és energiát próbálnak vissza megnyerni egy körön, de az, hogy nem korlátozták, nem vették vissza az energia rátát, tehát azt a maximális teljesítményt, amivel ezt visszaverték, lásd a 350 kW-os közel 500 lóerős teljesítmény, azzal igazából ugyanazt érjük el, hogy nagyon gyorsan fogják ellőni a kigyorsítások elején, mert ez a fizikai törvényszerűség. A leggyorsabb kör velejárója az az, hogy a lehető leghamarabb gyorsítasz ki az egyenesek elején, és aztán utána, hogyha nincs már elég teljesítményed, akkor elkezded visszaejteni a sebességet. Ami nagyon hülyén néz ki, és ettől volt ez a nagyon furcsa érzete minden versenyzőnek, és természetellenes vezetési ritmusa, amit mi nézőként is megértünk a képernyők előtt ülve, hogy elkezd csökkenni a végsebesség, holott normál esetben az elmúlt 130 évben azt láttuk, hogy gyorsítanak ki az autók, egyre gyorsabban mennek a féktávig. Vagy hát legalábbis a végén mondjuk stagnál nagyjából, amikor a légellenállás meg minden egyéb úgy összeáll, De hogy innen megnézve a dolgot, pusztán csak annyi történik, hogy kevesebb ideig fognak tudni tölteni, és kevesebb ideig használnak majd. De ugyanúgy a kigyorsításuk elején maximális teljesítménnyel fognak menni, magyarul ugyanúgy fogjuk látni az összes hosszú egyenesben, hogy elkezdenek visszalassulni a végén. Ugye ami ilyen szempontból változik, az az, hogy a rövidebb egyenesekben nem lesznek ilyen teljesítménykilengések, mert ott azzal, hogy ott visszafogják 250 kW-ra, amit én minimumként gondoltam visszalépésnek minden szempontból, azzal a rövidebb egyenesekben nem lesz probléma, de ugye a hosszú egyenesekkel volt most is a gond a 300 fölötti tempóknál, és ami a szuperclippinget, a szupertöltést illeti, azt szerintem egy jó lépés abban a szempontból, hogy megengedik a maximális szupertöltést, ami ugyan kontraproduktívnak hangzik elsőre. De ha belegondoltok, itt két dolog állt egymással szemben. Hogyha elvetted a gázt és vitorláztál, lift and coastoltál, akkor tölthetél maximális 350 kW-tal. Hogyha padlógázon álltál, akkor csak 250 kW-tal tölthetted teljesítményben az akkumulátort. Magyarul itt választani kellett a versenyzőnek, hogy adott idő alatt mennyire gyorsan akarom az akkumulátort tölteni, és az volt a kifizetődőbb, hogyha elveszed a lábad a gázról, és gurítod az autót, ami aztán végképp a természet ellenes vezetési stílus és ritmus. És éppen ezért, miután ezt megnövelték, ez annyit jelent, hogy a versenyző nem fog leszállni vitorlázni a gázpedálról, mert ugyanannyi töltési lehetősége lesz gázelvétellel, mint padlógázon maradva, plusz, ugye miután 350 kW-tal tölthetsz, de a belső égési motor 400 kW környékén van, ezért még 50 kW-tal, ami körülbelül 70 lóerő, marad az autó hajtására, tehát mindenképp jobban jársz, hogyha gázon maradsz, ettől még a tempó elkezd visszaesni, de összességében picit javít a helyzeten. Tehát ez egyébként egy jó döntés, az összes többi viszont hát ilyen nagyon-nagyon finom zsírpapírba csomagolása a problémának, amit egyébként mondjuk egy komplet műtét oldana meg.
Ugye Nikolás Tombózis mondta, hogy az FIA együléses sorozataért felelős igazgatója, hogy nem volt intenzív osztályon a formáj, tehát nem volt szükség óriási változtatásra, de hogy valóban kellettek kezelések a tünetekre, és hogy igazából hogy tényleg azt érezhetjük, hogy ilyen tüneti kezelések történtek ezekkel. Máté, te nyilvánom, nem tudom, mennyire vagy benne a fizikában, meg ezekben a megazsúlok és a kilovattok világában, én bevallom, hogy én nem annyira, nekem mindig hát is a reáltárgyak voltak a gyenge pontjaim. De
igen, hogy... sajnos egyre jobban benne kell, hogy legyünk, hogy erről beszélgetünk.
Hogy ebbe bele kell lássunk magunkat, de szerencsére itt olyan Gábor vagy akár Najdani, akik ezeket sokkal jobban átlátják és értik. De amikor ezt elolvastad a szabályváltozásokat, te mire, neked mi volt az első gondolatod? Mert hogy én amikor elolvastam, és ugye azt látom, hogy tényleg egy kicsit laikusabbként, hogy igen, a számokkal dobálózunk, ugye megint az, hogy a rendszerekre hoznak szabályokat, azokat tudják ilyenkor szabályozni, nyilván nem lehet egy új motort kifejleszteni most is szezon közben. Úgyhogy, de hogy neked mi volt így az első megérzésed, gondolatod?
Én egy kicsit messzebbről kezdeném, méghozzá onnan, hogy ugye az, hogy ez az új szabályrendszer problémákat okozhat, ezt a versenyzők döntő többsége, Max Verstappen az élen már évek óta hangoztatta, hogy srácok, tök jó, hogy ezt kitaláltátok, de ez így ebben a formában nem lesz jó. Ugye amikor elindult az idény, és jöttek az első futamok, bár sok nem is telt még el, akkor gyakorlatilag ezek a hangok felerősödtek, és az összes bajnok egy emberként felállt, és azt mondta, hogy ez nem jó, muszáj valamit változtatni. Tehát ilyen szempontból egyértelműen az a fajta 5 hetes szünet, ami most adódott, úgymond kapura is jött a Forma 1 vezetőinek, meg a szabályalkotóknak arra vonatkozólag, hogy akkor csinálnak is valamit. És azért én nem nagyon emlékszem olyanra, aztán meg Gábor megcáfolja, megerősít, hogy szezon közben akár csak egy ilyen mértékű szabálymódosítást is láttunk volna egy új éra elején. Tehát a Forma 1 szerintem jogosan, ahogy Ben Sulayem már rá is tette egy lapáttal, kommunikálhatja azt, hogy meghallgattatott az, amit szerettetek volna, belenyúltunk, és abban igaza van Gábornak, és én is próbáltam ilyen szempontból mélyreásni, hogy tüneti kezelések, nagyon sok minden, viszont az F1 azt kommunikálhatja, hogy változtattunk itt, itt és itt, meg itt is. Tehát összességében szerintem legalább 6-7 olyan pont volt, amiben most a Forma 1 azt mondhatja, hogy hát gyerekek, ti azt mondtátok, ez nem jó, akkor itt visszaveszünk, megemeljük, stb. És ugye az még egy érdekes kérdés, hogy az a fajta új versenyzés, amit látunk, amit nevezünk sokszor kikerülésnek, arra egyébként az F1 vezetője azt mondják, hogy ez jó. Nekik ez tetszik.
Igen, és ez az alaphelyzet.
Hogy igen, ezt, és ezzel nem is akartak változtatni. Hát
meg szerintük ugye a közönségnek is ez tetszik.
Így van, mert hogy a mérésekből ők arra következtetnek, hogy ez a szurkolóknak bejön, és a csapatfőnök egy részéknek is bejön, miközben a versenyzők meg folyamatosan ez ellen vannak. Úgyhogy nekem kettős érzéseim vannak, én se hiszem azt, hogy ez most drasztikusan meg fogja változtatni azt a fajta versenyzést, amit idén láttunk. Viszont a Forma 1, mondom még egyszer, szerintem jogosan mondhatja azt, hogy mi belenyúltunk, és megpróbáltunk változtatni, hogy szerettétek volna.
Csak itt is ott van ez a kettősség, hogy jó szabályrendszer, és már három futam után változtatni. Tehát ugye eleve ott van, hogy most akkor kicsit veregessük meg az FIA vállát, hogy változtattak, hogy ez egy jó reakció a versenyző visszajelzésekre, és ezt a versenyzőkből is többen jelezték, hogy ez pozitív, hogy belint az FIA, viszont ott van maga a helyzet, hogy bele kell nyúlni a szabályokba egy ilyen átfogó változások után, ami viszont meg egy rossz képet festne magában magáról az FIA-ról, a szabályrendszer, hogy amit ők kitaláltak, és úgy tesztelgettek, az alapvetően nem működik.
Azért nem értek ezzel egyet, miközben az alapfelvetéseddel igazad van, mert a formai történetnek a legnagyobb, legösszetettebb szabályváltozása volt az idei, a 2026-os. És ebben automatikusan kódolva volt, és erről beszéltek korábban ők is, akár Nicholas Tombez, ha kell, akkor bele fogunk nyúlni. Igen. Tehát ennyire, amikor ennyire átépítesz, tehát gyakorlatilag poligrombolod az addigi házat, és valami teljesen mást építesz fel új alapokra, akkor benne van, hogy utána meg ki kell jönni, és még néha belenyúlni egy-két dologba, mert megrepedeznek a falak, meg stb. Az alap nem biztos, hogy olyan stabil. Alapvetően, mondom, ennek a szabályrendszernek rengeteg jó és nagyon érdekes része van, és ez működhetető lenne úgy, hogy mindenki abszolút megelégedésre nézi ezeket az autókat, mert csak arra gondoltuk, hogy egyébként mennyivel dinamikusabbak lettek az autók, összkép, csak vizuális szempontból mennyire arányosak ezek az autók, jó, sokkal jobb rájuk nézni, mint mondjuk a korábbi ér autóira, vezethetőbbek, agilisabbak, de kezelhetőbbek, tehát az összes ilyen dolog, jobban tudják egymást követni. Ha ezt a szabályrendszert csak energiaviszonyos szempontból és hibrid rendszer szempontjából a gatyába ráznák, akkor annak ezzel senki nem mondaná semmit, vagy legalábbis nem lehetne mivel támadni. És itt az alapvető probléma az az, hogy két olyan verseny jön, ami sprint hétvége. Most az E-hétvége is Miami sprint hétvége, és az azt követő kanadai nagy díj sprint hétvége lesz, azt követően megjön egy Monaco, ami teljesen más mindenhez képest. A következő három futam olyan helyszín, ahol igazából nem nagyon lehet jól felmérni, hogy ha nagyobbat változtatsz, akkor mi fog történni, vagy abból hogy menekülj ki, hogyha túllőttél a célon. Egyetlen szabad edzésen, amit most ugye 90 percesen növeltek, ráadásul Miami-ban pont az említett változások
miatt.
De az sem lesz elég arra, hogy ezt jól felmérjék, és szerintem azért is volt óvatos az FIS ilyen szempontból, megértem, hogy nem akartak túl nagyot lépni, mert hogyha ez meg nem a jó irány, akkor meg gyakorlatilag három futamra skatulyázzák magukat egy újabb szerencsétlen körbe, még egy olyan zsákutcában nem feltétlenül akarnának belépni. Ezért léptek egy kicsit, amivel nagyon nem rontanak, illetve minden téren biztos picit javítanak. A picit javítanak, meg azért hangsúlyozom ki, mert tényleg picit javítanak, nem javítanak annyit, amennyit kellene, de léptek egyet a jó irányba. És hogyha ezt nézed, akkor valószínűleg a csapatok is talán ezen konszenzus lehetett köztük, hogy ebben, hogy figyeljetek, három olyan versenyen, ahol nem igazán tudjuk felmérni, vagy előre nem tudunk rákészülni, hogy ez mit hozhat. És innentől kezdve minden egyes változtatásra azért úgy tekintsetek, hogy egyrészt beleszól az erős sorrendbe, és beleszól abba, amire a csapatok terveztek, amire pénzt költöttek, költségsapka alatt vagyunk, és ami a saját fejlesztési tervük és a fejlesztési potenciáljuk. Tehát gondolj bele, hogy az eddig megírt szabályrendszerre van egy éves terved, amire alokálsz X pénzt a különböző lépésekre, a különböző fejlesztési csomagokra, és ez most megváltozik. És lehet, hogy ez jót tesz neked, de lehet, hogy rosszat tesz. Lehet, hogy még rosszabb helyzetbe hoz, mondjuk Williamsként túlsúlyba vagy, és most el kell kezdened olyan dolgokon agyalni, amivel nem kellett volna foglalkoznod, de a módosítások miatt kell, még kevesebb időd és pénzed marad, arra, hogy fogyaszt az autót. De hát ezt az összes többi csapatnál el tudjuk mondani, aki bajban van, aki meg előnyben van, a Mercedes, miért adnának le az előnyükből, amikor egyébként ők köszönjük szépen, hogy jól érzik magukat. Tehát innentől kezdve válik ez egy nehéz kérdés, és nem lehet mindent a biztonsági dobozba becsomagolni, illetve lehet, ez csak egy jó jogász kérdése az FIA részéről, hogy mire mondját azt, hogy gyerekek, már pedig ennek biztonsági hozadéka van, gyakorlatilag majdnem mindenre rá tudnád hozni, de azt gondolom, hogy ezért mondtam, hogy kicsit könnyedebben fogta meg, vagy nem akkora presszúrával fogta meg az FIA, első körben szerintem meghallgatta a csapatokat, azt viszont látom, hogyha ez nem működik, nem húz eleget, akkor az FIA második körben már lehet, hogy keményebben rájuk tolja, hogy fiúk, ennek azért jobban kéne kinézni, muszáj ezt meg meghoznunk. Egyébként én azt is gondolom, hogy ez egy első lépés, de ez nem az utolsó lépés idén a finom hangolások szempontjából.
Tehát lesz még hosszabb szünet, például jött a nyári szünet, ha úgy van, és te, amit mondtál, hogy most három olyan speciális pálya következik, illetve formátumú versenyeit vagy a sprintekkel, ahol ugye a csapatok sem tudják kiismerni feltétlenül rendesen, és jól ezt az új rendszert, illetve gyakorolni ezeket az új dolgokat, amiket most ugye az FIA bevezetett. Ugye van egy érdekes ellentmondás, mert ugye az új, ezek a változtatásokkal egy picit lassulni fognak váratlan az autók, azt jósolják, hogy ilyen egy másodperc körönként. Úgy ott van megint, hogy ugye hát, hogy a Forma 1-ről beszélünk, hát itt az olyan, hogy minél gyorsabbak legyünk. Cserébe viszont jobban fog úgymond hasonlítani a klasszikus autóversenyzéshez. Amit Gábor elmondott, hogy minden marad, tehát ugyanúgy lesz lassulás, de kisebb mértékben lesz, mert ugye rövidülnek a szuper visszatöltésnek az ideje, meg ezekre gondolok. De egy picit lassabb lesz. Ezt mi nem fogjuk látni a tévé előtt, hogy lassabbak, nyilván a köridőn majd látjuk. Mennyire kell erre ezt az egyensúlyt nézni a formájában, mert itt most beáldozták úgymond ezt a várható egy másodperces lassulást, annak érdekében, hogy maga a vezethetőség, vagy a vezetési élménye az hasonlítson a korábban megszokottakhoz, amit például a versenyzők nagyon szeretnének.
Igen, ezt a lassulást pont én is szóba akartam hozni, hogyha bizonyos értékeket meg nagyon megemeltek volna, vagy nagyon elrugaszkodtak volna attól a számtól, amit eddig hoztak, itt a kilovattok formájára gondolok például, akkor ez egy extra lassulást eredményezett volna, ami viszont már egy olyan mértékű is lehetett volna számítások szerint, hogy akár az már idézőjelesen egy átlag nézőnek a tévéképernyőn is átjött volna.
Ne felejtsd a gondolatod, Máté, itt azért muszáj egy dolgot betűznöm, hogyha nem csökkentik a felhasználta energiamennyiséget 7 megazsugóra, hanem marad az eredeti 9, és pusztán csak a 350 kW-ot csökkentik 250 kW-ra, az mindössze 0,5-0,7 másodperces köridőveszteséggel járt volna, de még a 200 kW-ra csökkentés is 1,2 másodperces köridőveszteség lett volna. Ezt most ugyanúgy megkapjuk, csak azon az áron, hogy a felhasználta energiamennyiség csökkent, de a teljesítménykorlát ugye az meg ugyanott van, marad. Vagy szinte ugyanott marad, tehát ehhez képest kellett volna gyakorlatilag lenyelni azt a békát, hogy mostantól kezdve nem 1000 lóerős autóink vannak, hanem csak 800-850 lóerős autóink cserébe, egy nagyjából 1 másodperces köridőveszteséggel tökéletes, a korábban látott klasszikus ritmusú, folyamatosan egyenesek, minden egyenesben folyamatosan gyorsuló mozgást látunk volna, és miután az energiamennyiség megmaradt volna egy körre, tulajdonképpen te ugyanannyi kakót iszol meg a kör alatt, csak egy vékonyabb szívószálon keresztül. Tehát tulajdonképpen ezért lett volna a köridőveszteség sokkal kisebb, mert a teljes felhasználta energiamennyiség ugyanaz lett volna. Nekem pont az okozza a problémát, hogy elveszünk az energiamennyiségből, tehát egyre kevesebb, és az hozza az igazi nagy köridő növekedést, amivel nekem egyébként nincs bajom, mert Sennáik idejében a Suzuki-i pole pozíciós idő 10 másodperccel volt lassabb, mégsem mondja senki azt, hogy megnézi egy 1.38-as Senna kört a 90-es évek elejéből, hogy ez hú, milyen lassú volt. Tehát, hogy nem azon múlik, hogy 1-2 másodperccel ide vagy oda megyünk egyébként, mert attól az még formáj maradt.
Hát ez a számoknak, akik szeretik ezt nézni, hogy a formájnak ugye az evolúció lényege, és hogy körrekord minden évben, mert az irány, ugye ők hangoztatják főleg ezt a lassulást, mi azért
itt hát igen, meg a lassulást csak pont azért is akartam szóba hozni, hogy ugye nem mindegy, hogy föntről mész lefele, vagy lentről fölfele, és ugye pont Norris és Verstappen, és egyébként Hamilton is erre még rákontrázott az elmúlt időszakban, hogy azért dolog, hogy milyen az autónak a vezethetősége, de hogyha te azt érzed, hogy ezt az autót rosszabb vezetni, lassabbak is vagyunk, és egyébként folyamatosan olyan helyeken kapok úgymond plusz kakaót, amikre nem számítok, miközben az időmérőknek is elveszik azt a részét, hogy az 1-2% ki tudjon jönni, akkor így összességében ez a csomag már sokakat elgondolkoztat azon, hogy bele kell nyúlni, vagy nem kell bele nyúlni, és akkor itt jön vissza csak a köridő kérdése.
Egyébként ha már pályarekordok, Monakóban benne van a pakliban, hogy abszolút pályarekord születik. Mert azon a pályán olyan energia pluszban lesznek az összes többi pályához képest, hogy inkább ott még a teljesítményt fogja visszavágni az FIA, ahogy ez bele is volt írva a szabálykönyvben, hogy bizonyos utcai pályákon nem is fogják engedélyezni 350 kW-ot, hanem csak kevesebbet, mert túl sok lenne. És mivel rengeteg féktáv van Monakóban, rövid egyenesek, nem tudják elhasználni az energiát, viszont brutális tempóval fognak kigyorsítani, és a könnyebb autók, eleve kisebb könnyebb autók eleve jobban fognak fordulni a szűk városi pályán. Monakóban simán benne van, hogy 1-10 alá bemennek, annak ellenére, hogy egyébként ennek az érának az autói alapvetően lassabbak, mint az eddigi.
Hát az még odébb van. Majd az először tényleg Miami-t kell megnézni, és akkor kanyarodjunk is rá egy picit a mostani hétvégére. Ugye David Coulthard is azt mondta, hogy nem itt fogjuk látni ezeknek a változtatásoknak itt a fő hatását, hogy ez hogyan érinti a mezőnyt. Mennyire számítsunk arra esetleg, hogy mondjuk a Mercedes előnye csökkenhet. Most nem azt mondom, hogy megelőzik, utolérik, stb., de hogy mondjuk nem az a korábban látott, az első három futamon látott brutális dominancia lesz, hanem hogy mondjuk ez egy picit az ő előnyüket ezt negatívan érint, és mondjuk legyen csak mondjuk 4/10 akkor az előnyük körönként.
Csak. Már is sokkal jobban hangzik az eddigiekhez képest. Hát ugye korábban azt mondták, hogy Miami-ban egy új bajnokság indul, mert hogy olyan fejlesztési csomagokkal is érkeznek majd a csapatok, és ez gyakorlatilag minden csapatra igaz. Na most azzal, hogy még a szabályokba is minimálisan belenyúltak, én ezt 100%-osan aláírom. Tehát szerintem ez az időszak, és ilyen szempontból ugye ez már május lesz a Miami hétvége, mert hogy hétvégén már május következik számunkra. Szóval ezek a májusi futamok egy tök más bajnokságot hozhatnak. Arra nyilván nem számítok, hogy a Mercedes hirtelen sereghajtó lesz. Arra viszont igen, hogy elől lehetnek nagyobb kavarodások, több szempontból is. Kifejezetten gondolok itt a fejlesztési csomagoknak a működésére, vagy éppen nem működésére, és arra, hogy eddig is ez alatt a pár futam alatt is sokan panaszkodtak arra, hogy nem értik ezt a jelenlegi szabályrendszert, nem tudják normálisan futam közben használni az autókat. Na most akkor szerintem ezt szorozzuk meg minimum másféle, de legalább kettővel. Úgyhogy én egy izgalmasabb hétvégére számítok, és szorosabb futamra is ebből kifolyólag.
Oscar Piastri mondta, hogy jó az irány a változtatásokkal, de majd neki azért szüksége van valaki okosabbra, aki elmagyarázza, hogy ez pontosan milyen hatással is lesz az ő vezetésére, úgyhogy a versenyzőknél is van olyan, akár egy olyan Oscar Piastriról is beszélve, aki abszolút egy intelligens versenyző, hogy még ő sem feltétlenül látja ezt, tehát segítség neki, tehát kellene hozzá a mérnökök meg a csapatból olyan ember, aki elmagyaráz, hogy figyelj, ez ilyen hatása, ez erre van hatása, stb. Úgyhogy akik ezekkel annyira nem feltétlenül értik, ahogy mondjuk Gábor érti, az nem biztos, hogy akkora tragédia, illetve pont azért beszélgetünk most erről, hogy segítsünk mi is itt abban, hogy ezt
megértsünk. Ez egy fontos rész, amit mondasz, mert olyan mélységű, hogy ahogy én beleásom magam, vagy ahogy a szakírók beleássák, meg a mérnökök beleássák magukat, nem kell érteni senkinek a tévé előtt. Tehát ugye ugye az a lényeg, hogyha leülsz valamit nézni, akkor azonnal átlesz. Ugye a sportág attól lesz szerethető, meg gyorsan megszerethető, és ezért követik sokan, mert egyszerű. Oda nézel, tudod, hogy a hálóba labda, akkor ide vagy oda, és akkor
tudjuk. Ha bemegy gól.
Ilyen szempontból a baseball mondjuk jóval nehezebb történet, de hogy itt is az van, hogy ha megérted egyből, hogy mi történik, hogy miért előz valakinek, hogy nyilván az nyer, akit elsőként érte a kockázás, de hogy oda hogy jutunk el. Hogyha ez nagyon összetetté válik, akkor nyilván az, aki egy picit elkezd érdeklődni, elég nehezen fog tudni tovább lépni egyről a kettőre. Ugyanakkor azért azt szerintem a nézők 80%-a abszolút csak és ezt most nem rossz értelemben, nem negatív szempontból mondom, a felszínes szórakozást keresi benne, ami tök rendben van, hiszen rengeteg olyan sportágat ülök rá, én is, meg ti is megnézi, amit élvezel, mert élvezed a kihívást, élvezed az izgalmakat, de önmagában nem mész bele abba, hogy az a ütőtechnika, dobótechnika, vagy bármilyen más technológia, ami mögöttem, az pontosan mit eredményez, és az hogy éri el. Tehát itt sem kell tudni, és azért, mert csomószor látom a negatív kommentek között, akár magamnál, akár más helyeken, hogy mert ezt már mi sem értjük, de hogy nem is kell értenünk. Tehát nem ezt nekem érteni kell meg nektek, de hogy alapvetően egy átlagnézőnek ezt nem kell érteni. Neki élvezni kell azt, ami történik. Ebből a szempontból valószínűleg igaza van az F1-nek, amikor azt mondja, hogy felmérések alapján a nézők nagy részének tetszik, amit lát, mert sokkal több a helyecsere, sokkal több a kiszámíthatatlanság, nézzétek meg a rajtukat. Az, hogy a Ferrari bevállalta a kisebb turbót, amivel egyébként teljesítmény hátrányuk van, és ez az egyik oka a Ferrari lóerő hátrányának, hogy bevállalt egy olyan turbófelépítést, egy olyan turbó méretezést, ami előny a rajtnál, de hátrány maximális teljesítmény szempontjából. Az Audi a másik véglet, aki egy óriás turbót rakott rá, nem is tudnak elrajtolni, aztán utána hiába van lóerejük, és hiába van egyébként 350-et ment Hülkenberg ugye Suzukában, de hát, hogy a bemarad bolyba, akkor ugye keveset tudsz kezdeni. Szóval a lényeg az, hogy tehát nem alapvetően az a lényeg, hogy az átlagnéző megértse, mert nekik nem érteni kell. Az a lényeg, hogy ezt a versenyzők szeressék, és kommunikációban is az jön ki, amit egyébként látni akar, meg hallani akar az FIA. Mert az, illetve nem, bocsánat, az F1 a FOM. Mert az, hogy egyébként azt kommunikáljuk, hogy a nézők nagy részének tetszik. De a 20 embernek, vagy 22-nek most már, a kötül az autókban, nem tetszik, és csak azért nem beszélnek róla, mert már sajtós meghúzza a bal karjukat, meg a jobb karjukat, meg a háttérben egy csomót beszélgetnek, hogy nem mondjatok már ennyi rosszat róla, attól még az nem lesz jobb. Tehát ez a császár új ruhája. Tehát ha nem mondjuk ki, hogy amit látunk, az attól még nem lesz jobb. És az igazság nyilván félúton van valahol, de inkább közelebb a versenyzők megállapításaihoz. Tudjuk jó, én magam tudom, hogy versenyzőként, ha valami nem tetszett, főleg adrenalintól túlfűtve, akkor hajlamos voltam én is túlzásokba esni, ők is így vannak, de ettől még hogy mondják el, amit gondolnak, aztán lenyugodva még egyszer ránézhetnek, és hogyha jön egy olyan megoldás, amit jónak tekintenek, a mérnökeik is, akkor úgyis el fogják fogadni, és meg fogják szokni, hogy ellenállás volt a Hans kapcsán, meg a 2000-es évek elején, a Gloria kapcsán, minden kapcsán ellenállás volt, aztán utána rájöttek, hogy mégis jó. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket kvázi le kell nyomnod a versenyzők torkán, mert ha ők döntenének, akkor úgysem lenne, akkor sem konszenzus, meg akkor ki tudja, milyen irányba mennének a fejlesztés, akkor nem kéne semmilyen szabály, mert akkor az a jó, amikor nem szólnak bele semmibe. De ettől még, ez így most, ahogy van, ez egy pici lépés, de mondjam, egy ötödnyi lépés ahhoz képest, amit én megtettem volna, hogy gatyába rázzuk ezt a szabályrendszert.
Az jutott eszembe, amikor mondtad ezt, hogy tévé nézek, hogy én is, amikor elkezdtem F1-et nézni 90-es évek végén, hogy te is leültem, és akkor van a X autó, és akkor a leggyorsabb, vagy a legjobb elsődő célba ér. És hogy itt erről szólt nekem is, amíg nem kezdtem el itt dolgozni, erről szólt a Forma 1, hogy akkor én nem néztem utána, hogy milyen technika, milyen motor, milyen rendszerek működtetik
ezeket az autókat. Hát nem tudtad, hogy milyen különbség a V12 vagy egy V8-nak, mik az előnyei, még a hátrányai egymáshoz képest, de attól is élvezted. Most sem kéne tudnunk a megazsulunkat.
Lehet kedvenc versenyzője az embernek, legszebb festés, kedvenc csapat, és így erről szólt igazából, és nyilván benne dolgozva már más a helyzet, tehát hogy azért, ahogy Máté, te is mondtad, hogy hát nekünk is hiába vagyunk, vagy én mondjuk vagyok bölcsészbeállítottságú, el kell kezdenem megérteni a megazsulok és a kilovattok világát, mert hogy ugye...
Hát hozzátartozik sajnos, vagy nem sajnos, de ez így van. És akkor arra még nem is beszéltünk, és most nem is tudjuk megmutatni, de én láttam ilyen összehasonlító grafikákat, például a vizualizációkat, hogy akár a 90-es évek óta a TV közvetítés hogyan változott meg, hogy hány extra adatod lett, hány grafikád lett, hány olyan dolog lett, amit egyébként mondjuk a Liberty megpróbált bevezetni. Két-három futamon láttuk, aztán eltörölték, mert látták, hogy nincs értelme. Tehát még ezek is hozzá jönnek egyébként.
Muszáj felmérni. Egyébként egy érdekesség, amit a Suzuki Nagyon szerintem mindannyian megkaptuk, ti küldtétek nekünk tovább. Ugye minden egyes közvetítés előtt, ha jön valami időség, azt megkapjuk e-mailben ugye a szerkesztőstábtól. És ugye a FOM elküldte, hogy a közvetítésben majd megmutatják nekünk az autók teljesítmény szintjét, igen, nem tudom, ezt láttátok-e, igen, hogy ki konkrétan hány lóerővel megy az adott időpillanatban, és hány lóerőt használ a maximális teljesítményben, és egyáltalán mi a maximális teljesítménye. És ennek megkaptuk a grafikai layoutját, hogy ez hogy fog kinézni, aztán nem használták a közvetítésben, pedig ez egy óriás plusz, és ezt én évek óta szorgalmazom, hogy ha már az FIA amúgy tudja, mi akadályozza meg egyébként őket abban, hogy megmutassák a nézőknek, hogy hány lóerősek az autók, hiszen ez viszont egy olyan pont, amit mindenki ért, és amire mindenki rácsap. Ez rögtön beég az agyadba. Ez 1000 lóerős, az csak 950 lóerős, és mindjárt látod a teljesítmény szinteket, különbséget. Ettől nem gyártasz te erősebb motort, mert meg tudod, hogy a másiknak 50-nel erősebb, vagy a tied erősebb 20-szal. Ráadásul nem látsz egy csomó minden más. Az FIA ezeket valós időben látja, folyamatosan a telemetria adatokon, az átfolyás mérő adataiból, a nyomatékszenzor adataiból, és pontosan tudják, ezen keresztül fogják az adót, ugye ezt a felzárkóztatási motor teljesítmény kiegyenlítő rendszert is működtetni. Szóval ezt nagyon remélem, hogy Miami-ban megmutatják, mert ott mindjárt lesz egy olyan kézzelfogható és vizuálisan megnyitott tartalom, hogy na, a Mercedes 1020 lóerős, a Ferrari csak 986, a Red Bull meg 1002, és akkor az mindjárt, tehát ez egy sztori. Ezt el tudod adni, és ezt nem kell megmagyaráznod, mint hogy a megazsulókat, meg minden egyebet, meg hogy hogy épül le az elektromotor teljesítménye, egy csomó mindent, ezt nem tudod eladni. Ez egy szám, és ezt mindenki tudja már 100 éve, hogy körülbelül egy lóerő mit jelent nagyságrendileg.
Ugye régi autós kártyák jutnak eszembe, akkor rajtott köpcenti, lóerő, és ja, akkor ugye lehetett így játszani,
és
akkor itt is.
És a súlynál a kisebb visz, ugye?
Az egyetlen, mindig a kisebb visz, így van. Így van, hogy legalább a gyengébb kártyákkal is lehetett ütést vinni. Ugye még egy komoly változást érintett a rajtokat, hogy ugye valaki rosszul rajtol, akkor kap a rendszertől automatikusan egy kis rásegítést, ami nem jutatja előnyhöz, de cserébe segíti a balesetek megelőzésében, hogy mondjuk ne rongyoljanak bele hátulról. Ez is azt hiszem, hogy egy érthető újítás, és igen, új vizuális jeleket raknak az autókra, igen, hogy ez is segítse a hátulról érkezőket. Még csak ezt szeretném egy kicsit részletesebben belemenni, vagy egy kérdés erejéig, hogy erről mit gondoltok, mert ez is szerintem egyébként egy érthető újítás, mert ott azért itt sokszor tényleg a versenyzőknek a reflexei múlt a la Colapinto, hogy nem lett óriási baleset.
Colapinto egy sima egyfordított.
Ez ugye ez az egyik olyan módosítás, ami valóban ilyen biztonságból fakadó. Ugye a Berman-féle baleset kapcsán is ott egy másik, hogy ne lehessen elvéletileg akkora sebességkülönbség a pálya bizonyos szakaszában, de nem mindenhol törölték ezt el, szóval még itt azért vannak kétségeim ezzel kapcsolatban, de nyilván ez egy jó dolog, és ugye emiatt is nagyon-nagyon fölemelték a szavukat és a hangjukat a pilóták, úgyhogy én azt összességében üdvözítőnek tartom, hogy két komoly dologba is így módon belenyúltak. Egyébként pont talán a RaceFans oldalon láttam egy ilyen összehasonlítást a csapatokat, illetően, hogy a rajt pozícióknál ki hogyan teljesített. Ugye az Audi az utolsó, tehát ez egyértelmű. A Mercedes az utolsó előtti.
Az sem meglepő.
Nem meglepő, és a Ferrari egyébként föntről csak a negyedik idézőjelben, de ugye ez most azt jelenti, hogy hány pozíciót tudtak nyerni a startokat követően, tehát értem szerint azért, hogyha előrébb rajtolsz, akkor kevesebbet tudsz előzni, miközben az Aston Martin, akik meg hát ott vannak leghátul, Fernando Alonsónak volt egy 8 rajt helyes, vagy egy olyan rajtja, amikor 8 pozíciót is tudott nyerni a startokat követően.
Gábor, neked hogy tetszik ez a rajtos újítás?
Hát ez bele kellett nyúlni, ez kénytelen voltak, és ráadásul még akkor egy dolgot hagyja emeljek ki, a Máté már rajt elindulási pillanatáról beszélt, a felvezetőkör, amiben szintén belenyúltak, ugye ahol lemerültek az akkumulátorok a folyamatos kerék kipörgetés miatt, és ugye ez gyorsan az kell tenni, hogy az algoritmus nem engedi, hogy te csak a belsőlegésű motort használ. Tehát ugye pont úgy van megalkotva ez a hibrid rendszer, és ennek a vezérlő elektronikája, hogy muszáj mindig valamit hozzá keverned, tehát egy picit mindig jön az elektromotor is, így vagy úgy vagy amilyen mértékben, tehát nem csináltad azt, hogy lekapcsolod az elektromotort, és csak a belső égésűről mész, mert ezt egyszerűen nem engedi a szabályrendszer, és ennek köszönhető az, hogy a felvezető körben is, amikor pörgetik ki a kerekeket, fogy az akkumulátor töltöttsége is folyamatosan, és nem tudnak utána újra tölteni már. és ezért merítették le az akkumulátorokat, tehát erre szintén szükség volt a felvezetőkörös. De ezek olyan működésbeli procedúrák, amit egyáltalán nem kell nézőként érteni egyébként. Nem is kell vele foglalkozni. Pusztán egyébként ezek a felvezetőkörre rajtra vonatkozó módosítások szerintem úgy jók, hogy vannak, ezen ki is húzták a dolog méregfogát. Itt a lényeg az lesz, hogy menet közben mit látunk, és mennyivel látunk természetesebb, és a versenyzők számára mennyivel lesz természetesebb a vezethetőség, azt gondolom, hogy még nem lesz az, mert egyértelmű, tehát látszik, hogy én is csináltam még rengeteg szimulációt azóta, meg mások is, és egyértelműen látszanak a görbék, hogy hiába törnek le később, még nem akkorát, akkor is. Ugye az a nagy, alapvető nagy probléma, hogy idézőjelben probléma, hogy iszonyú tempóval gyorsítanak ki az autók. Tehát a 150-től a 300-320-as tartományig olyan gyorsan érnek el, ahogy még soha. És ez hihetetlen energia befektetés, nyilván gyorsan fogyasztja az energiát, és utána automatikusan jön az, hogy gyorsan eléred ezt a tartományt, ez nem fenntartható, tehát eleve elkezd csökkenni a gyorsulásod, aztán már lassulásba csap át. Ugye ezen kell majd még dolgozni, és ezért kell majd még ezt finom hangolni, mert hogyha, és egyébként most már szó van róla, és ezt muszáj ennyire előre szaladom, mert erről beszélünk, ugye a napokban kijött több cikk is arról, hogy a háttérben már arról folynak az egyeztetések, hogy jövőre, meg a későbbiekben hogy változtassák meg az arányokat. Hogy a benzin nagyobb benzinmennyiséggel menjen a belső égésű motor, nagyobb legyen a teljesítménye, kisebb legyen a részaránya az elektromotornak, és azzal automatikusan el tudjuk egy jobb irányba, egy fenntarthatóbb gyorsi kigyorsítás irányába a dolgot, nem lesznek ilyen sebességletörések, de ez már mind olyan belenyúlás a tervezési fázisba is, amit már nagyon időben meg kell lépni, hiszen már most a jövő évi autókat kezdik tervezni, és motorikusan meg aztán végképp még több időre van szükség, tehát bármibe belenyúlnak, már pedig állítólag erről már egyeztetnek, aztán, hogyha valamire egyeztetnek, az nem azt jelenti, hogy mégis állapodnak róla, de már gondolkodnak azon, hogy ennél nagyobb léptékű, és inkább végleges megoldások jöjjenek, mert az biztos, hogy ennek a szabályrendszernek végigmenni így 5 évet, az semmi esély, tehát ezt így akármeddig pofozgathatják, toldozgathatják, foldozgathatják, ez 5 éven keresztül nem lesz így élvezetes.
Weber Gábornak és Újvári Máténak köszönöm szépen, hogy bejöttetek ide, és megbeszéltük hát ezeket az érdekes változásokat elsősorban, és akkor a hétvégén folytatjuk, mert hogy hétvégén folytatódik tehát a szezon Miami-ban, úgyhogy sprint hétvége, úgyhogy pénteken egy szabad edzéssel, 90 perces szabad edzéssel kezdődik.